Pirosat kell megnyomni, ugye?
Igen.
Folytassuk, testvérek, a Mózes 4. könyve 23. részével, az első verstől a 26. versig olvasok Isten igéjét, és a következő részben is Bálámról lesz szó, és most két proféciával fogunk foglalkozni, és a következő alkalommal, gondolom, aki következik, szintén két proféciájával fogunk foglalkozni Bálámnak. Tehát az első rész, vagy az első verstől a 26. versig olvassuk Isten igéjét. 4 Mózes 23, 1-től 25-ig. Jól mondtam? 26-ig. Ekkor azt mondta Bálám Báláknak, építs itt 7 oltárt, és készíts ide 7 bikát és 7 kost. Úgy cselekedett Bálák, ahogyan Bálám meghagyta. Azután Bálák és Bálám bikát és kost áldozott az oltárokon. Majd ezt mondta Bálám Báláknak, állj oda az égő áldozatod mellé, én pedig elmegyek. Talán lesz találkozásom az Úrral, és amit majd láttat velem, azt elmondom neked, és fölment a hegytetőre. Isten találkozott Bálámmal, aki ezt mondta neki. 7 oltárt állítottam fel, és bikát meg kost áldoztam mindegyik oltáron. Az Úr pedig Bálám szájába adta igéjét, és azt mondta, térj vissza Bálákhoz, és eszerint beszélj. Amikor visszatért hozzá, ő még ott állt az égő áldozat mellett, Moab valamennyi vezető emberével együtt. Bálám példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Arámból hozatott ide Bálák, kelet hegyeiről Moab királya. Jöjj, átkozd meg Jákobot, jöjj, kárhoztasd Izraelt. Hogy ronthatnám meg, akit Isten nem ront meg? Hogyan kárhoztatnám, kit az Úr nem kárhoztat? Jól látom őt a sziklacsúcsról, szemlélem a halmokról. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Kiszámolhatja meg Jákobot száma, mint a por, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint ez igazak, s lenne végem olyan, mint az övék. Akkor ezt mondta Bálák Bálámnak, mit tettél velem? Elhoztalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad őket. De ő ezt felelte, nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amit az Úr ad a számba. Akkor ezt mondta neki Bálák, jöjj velem egy másik helyre, ahonnan láthatod azt a népet, de csak a szélét láthatod, az egészet nem látod. Onnan rontsd meg őket. Magával vitte a Cófim mezejére, a Pizga csúcsára. Épített ott 7 oltárt, és mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Majd ezt mondta Bálaknak, állj ide égi áldozatod mellé, én pedig amott szeretnék találkozni Istennel. Az Úr találkozott Bálámmal, igéjét adta a szájába, és ezt mondta, térj vissza Bálákhoz, és eszerint beszélj. Amikor visszament hozzá, még ott állt égő áldozata mellett, Moab vezető emberével együtt. Bálák ezt kérdezte tőle, mit mondott az Úr? Ő pedig példabeszédbe kezdett, és ezt mondta, hallgass csak rám, Bálák, figyelj ide, Cippor fia! Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne? Ígére olyat, amit nem teljesít. Áldásra kaptam parancsot, és ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van Istene az Úr, királynak szóló újongás hangzik benne. Isten hozta ki őket Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bölény szarva. Nem fog a varázslás Jákobon, sem az ígézet Izraelen. Idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Ez a nép, mint nőstény oroszlán kel föl, és mint hím oroszlán emelkedik föl. Nem fekszik le, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, ha már nem tudod megrontani, legalább ne áld meg. De Bálám ezt felelte Báláknak, megmondtam már neked, hogy csak azt fogom tenni, amit az Úr meghagy. Számomra ez a Bálám egy rejtélyes proféta vagy varázsló, mert aztán a következő részben olvassuk, hogy addig áldja Izrael népét, amikor eldönti magába, hogy többet nem foglalkozik varázslással. És úgy azért rejtélyes számomra, hogy ugye semmi köze nincs Izraelhöz, származására nézve, de területileg is nagyon messze van. És hogy hogy van az, hogy Isten olyan embert, aki nem az ő népe az Ószövetségben, felhasználja arra, hogy az ő szavát közvetítse. És azon gondolkoztam, hogy vajon erre tudjuk-e a választ? Én azt gondolom, hogy nem tudom, de annyit tudok, hogy van a Bibliában még több olyan ember, akinek a származása nem zsidó, és komoly államférfi volt, és Isten rajta keresztül szólt. Ilyen az egyik a Círus, ilyen a másik a Nabukodonozor. És a vállamot is ide sorolom, hogy olyan emberek, akiknek nincs kapcsolata Isten népével, Isten valamilyen módon mégis felhasználja az ő tervébe. És ugye eszembe jut rögtön a saját gondolkodásom, hogy hát hogyan van ez. És ugye a tanítványok se voltak különbek a Deák névásznánál, hát azt mondták az Úr Jézusnak, hogy hát van, aki ugye gyógyított, tanított, és hát nem jött velünk, hát akkor eltiltottuk. És az Úr Jézus mondta, hogy hát ez nem jó, nem így kell tenni. Szóval azt gondolom, hogy Istennek a lényében benne van ez a jó értelembe vett kiszámíthatatlanság, azt hiszem, amire nekünk újra és újra föl kell készülni, hogy nem úgy működik az Isten, ahogy mi ismerjük talán a Bibliából, mert a következő hasonlónak tűnő helyzetben lehet, hogy egész másképp fog tenni, de nem azért, mert ő nem logikus, nem következetes, neki valami egész más szempontjai vannak. És én úgy gondolom, hogy ez a Bálám is olyan. Olyan dolgokat jelent ki Izraelről, amit talán idézőjelben egy nagy proféta se jelentett ki. Olyan egyértelműen proféciai szavakat mond, és a következő része ez benne, hogy kimondja azt, amit a proféták talán soha nem mondanak ki, hogy én látok valamit, de az nem mostanra vonatkozik. Látom őt, de nem most. Látok valamit, de nem közel. Valami olyasmiket tud, amit még Isten népének gyermeke sem tud, a kiválasztott nép gyermeke, a kiválasztott proféta. Valahogy Isten úgy döntött, hogy ezt az embert felhasználja az ő országának az építésére. És így csodáljuk Istennek a munkáját, Bálámét életében még akkor is, hogyha tudjuk, hogy egy nagyon szomorú vége lett ennek az embernek, de amit most olvasunk, meg a proféciáit, azt kell látnunk, hogy egyértelműen Istennek a szava, és ő mindig azt mondta ezekben a proféciákban, amit Isten neki meghagyott. Ugye itt a rész elején arról olvastunk, hogy ez a Bálám, nem tudom, hogy honnan tudta, hogy mi az a zsidó szokás vagy törvény, ugye mióta ők önálló néppé alakultak és kivonultak Egyiptomból, Isten az ő igéjében, ahogy az elmúlt időszakban vettük, ugye meghatározta, hogy hogyan kell tisztelni őt. És ugye ő helyesen tisztelte, épített 7 oltárt, mindegyik oltáron 7 bikát és 7 kost áldoztak, aztán érdekes, a következő profétálásnál már úgy tűnik, hogy csak 7 oltár van, és nincs megjelölve, hogy 7 bika, 7 kos, ez nem azt jelenti, hogy nem annyi volt, de minden esetre nem jegyzi fel a Biblia. Tehát valamilyen módon tudta, hogy az Isten előtt kedves áldozat, a véres áldozat. Ugye az embernek egyből eszébe jut az, hogy ugye áldozat nélkül, vér nélkül nincs bűnbocsánat. Aztán itt érdekes, hogy ez a Istennel való kapcsolata valahogy nem olyan, mint Ézsaiásnak, vagy Jeremiásnak, vagy Mózesnek, hogy úgy látjuk például Mózest is, hogy kijelent dolgokat, amikor valamilyen esemény történik, nem látjuk, hogy ő kontaktusban volna Istennel úgy, hogy félrevonul, megbeszélés, ő azt mondja, hogy mit kell csinálni, és az történik, amit Mózes mond. Itt nem ez történik, hanem azt mondja a Báláknak, hogy egy ilyen mondatot mond, talán találkozom az Úrral. ez itt a kapcsolatról beszél számomra. Hogy nem magabiztos, ami egyrészt jó is, de ugye bizonytalanság van ebben, amikor azt mondja, és talán egy kis lelkiismeret furdalás is. Mert amit még itt nem tudunk, ugye aztán Pétertől, meg a későbbi részben megtudjuk, hogy ő valamilyen úton, módon nagyon vágyott arra a pénzre. Nem tudom, miért kellett neki. Pedig olyan nyilvánvalóannak tűnik nekünk embereknek, amit eddig olvastunk, hogy hát hogyha az egész házamat tiszta aranyból kitömné, akkor sem mondanék mást. És valahol mégis ott van a szívében az, hogy hát szeretnék hozzájutni, de tudja, hogy ezt nem lehet úgy megoldani, hogy mást mondok. Ehhez így nem lehet hozzájutni. És úgy tűnik a leírásból, hogy majd, hogy így mondjam, fizetség nélkül kell távoznia. Csoda, hogy az életét megmentette, mert egy király hívta őt, és gondolom volt uralma felette, vagy hatalma, hogy őt életbe hagyja, vagy megölje. De nem kapott ezért bért. És ő nagyon messzire ment, ahogy említették a testvérek, én nem néztem utána, de több száz kilométerre arrébb lakott ő, és itt számomra az jelenik meg, hogy az ő lelkiismerete is dolgozott. Hogy tudta, hogy van valami vágy a szívébe, amivel Isten nem ért egyet. És ugye az is elhangzott az elmúlt időben, hogy ugye az új szövetségben is volt ilyen, hogy valakik a pénz miatt, de az Ószövetségben is, akik ugye profétainas, aki szeretett volna hozzájutni a pénzhez, az új szövetségben, ugye, aki szerette volna pénzért Isten ajándékát megszerezni, vagy kegyesebbnek tűnni az átlag hívőnél, ugye Anániás és Szafíra, és mindegyiknek valami szörnyű vége volt. És ez motoszkálhatott talán Bálámba, és ezért nem volt biztos, hogy Istentől kap kijelentést. És azt írtam föl magamnak, hogy csak Bálám és Isten tudta abban az időszakban, hogy mi van az ő szívében. És azt hiszem, hogy ez azért fontos ezen egy picit elgondolkodni, hogy eltitkolhatja bárki az ő szívének a gondolatait az emberek elől, a legjobb barátja, a házastársa, testvére, rokonai elől, barátai elől, de saját maga elől és Isten elől nem tudja letagadni, nem tudja eltüntetni, vagy úgy, nem tud úgy tenni, hogy ők ne tudjanak róla. Aztán a negyedik versben azt olvassuk, hogy Isten szólt hozzá, és találkozott vele. Ez valami olyan szép kifejezés számomra, hogy találkozni valakivel. Ugye van az az énekünk, hogy egy istenfélő ember azt az ének szöveget írta le, és ugye szerezett egy ének, hogy találkozni jöttem veled, Istenem. Tehát ment Bálám, hogy találkozzon az Istennel, és valóban találkozott vele, és szólt is hozzá. Itt azt olvassuk ebben a profécia, mielőtt ez elhangzik, hogy ott volt Bálák és valamennyi vezető embere. A következőnél már nem egészen így volt. Tehát az első proféciát a 7. verstől a 10. versig olvassuk, és itt először a proféciánban a Bálám arról beszél, hogy mi az ő idejövetelének az oka. Ő megbízásból van itt, tehát ő nem a saját akaratából van itt. Azért ez egyértelmű mindenki számára, aki hallja, hogy nem egy önjelölt proféta, és ez egy nagyon jó dolog. Ugye a Pál apostol mondja ugye az új szövetségben, ha jól emlékszem, ugye, hogy az az Istentől valaki, nem az az Istentől valaki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. És ugye őt, ugye Bálámot, ez a Bálák kérte meg, és ez volt az egyik oka, a másik pedig az volt, hogy a nem titkolt cél, nem az volt a kérdés, hogy mondjon valamit, és majd kiderül, hogy áldást vagy átkot mond, hanem megbízása volt a királytól, hogy átkozza meg Izraelt. És ezt mondja el szó szerint Bálám ebben a proféciában, hogy tisztázza, hogy mi az ő küldetése. És ugye az ő proféciájának az első gondolata ez, hogy ő maga Bálám nem ronthatja és nem kárhoztathatja Izraelt, ha ezt Isten nem teszi. És úgy gondolom, hogy ez is egy jó gondolat a mi számunkra a mindennapokban, ahogy András is imádkozta, hogy olyan jó lenne, hogyha az ember, amit megért, ugyan nagyon régen volt, és levonhatjuk azt a következtetést, hogy ilyen vagy olyan volt az a nép, vagy a próféta, vagy Izrael népe, de annál sokkal fontosabb, hogy a számunkra mit mond ez a gondolat, hogy mi nem másíthatjuk meg az Istennek a gondolatát, és akit ő nem kárhoztat, és nem ront meg, azt mi se akarjuk kárhoztatni, és ne akarjuk megrontani. Ugye nekünk van egy nagyon jó igénk arra, hogy mi mire lettünk itt ezen a földön, mondja azt hiszem Péter, hogy azért vagyunk, hogy áldást örökünk, hogy mi áldást mondjunk másoknak. Majd ez is elkövetkezik másik proféciájában Bálámnak. Aztán arról beszél, hogy egy olyan nép van itt, akit meg kéne átkoznom, aki egyedül fog lakni. És ugye ő úgy tűnik, mintha jobban tudná, mint Izrael, pedig Isten nagyon részletesen elmondta, és ezt is tanulmányoztuk, hogy ha majd bevonultok oda, akkor ne vegyüljetek az ottani néppel. Ti az én népem vagytok, írtsatok ki mindenkit, menjen el onnan mindenki, aki azon a földön lakik, amit én megígértem nektek, és magyarul azt mondja, hogy ez az ország nem egy más néppel elvegyült ország lesz, de sajnos az lett. Hát tudjuk jól a Bibliából, hogy a jebusziak még a Dávid idejében is ott voltak. Dávid űzte ki a jebusziakat, akik a Józsué bevonulásakor, az ország elfoglalásakor ott voltak. És ilyen sok időt eltöltöttek ott, mert nem hallgattak Isten szavára, de azt mondja, hogy egyedül fog lakni. És ha most átjövünk az Új Szövetségbe, akkor ennek is van egyfajta üzenete, talán jó értelmű áthallása, hogy ez az egyedül fog lakni, ezt azt akarja kifejezni, amit olyan szépen írt le az apostolok cselekedetében, az új gyülekezet, jeruzsálemi gyülekezet kialakulásánál, amikor Anániás és Szafíra esete is megvolt, megtörtént, hogy félelem támadt a nép között, és nem mertek elvegyülni azok, akik nem az ő népe voltak. Tehát Isten egy olyan népet hívott ki, akik, hogy így mondjam, Isten megváltott gyermekei az Ószövetségben testi születés által, az Új Szövetségben lelki-szellemi születés által, és azt szeretné az Úr, hogyha ez nem begyűlne. Itt nem az alkalmakról beszélek, a gyülekezetről, aki részt vesz a gyülekezeti órán, aki részt vesz a gyülekezet szolgálatában, aki elkötelezetten egy gyülekezetben benne van, az azt mondja Isten igéje, hogy az egyedül fog lakni, nem lesz hívő és hitetlen. És ugye ez a nehéz néha a népegyházak körében, hogy azt hirdetik meg az ottani hívő emberek, hogy az az egyik misszió, hogy aki a saját gyülekezetének a tagja, afelé vigye az evangéliumot. És azt mondja, hogy Izrael nem számítja magát a népek közé. Ők egy különleges nép, Isten kiválasztott népe. És tényleg ez is igaz, hogy Isten népe nem számítja magát a más népek közé, és úgy gondolom, ha így a földi népet talán nem számítva, a lelki nép is külön tudja választani talán az Új Szövetség embere, hogy aki Jézus Krisztusban újjászületett gyermeke, az az Isten népe, és mindenki, aki más vallást, más gondolkodású, az a másik kategória. Aztán arról beszél ebben a proféciájában Bálám, hogy az Izraelt nem lehet megszámlálni olyan a száma, mint a por, ami nem lehet megszámolni. És itt kerül el az az ige, amit István már mondott, hogy ez a Bálámnak olyan rálátása volt Izraellel, hogy még talán nem is beszélt egy izraeli zsidó emberrel sem, de már innen távolról is, és Istennek a szava által is olyan áldottnak látta, hogy szerettett volna úgy meghalni, mint az Izrael fiai. Valahol ezt olvastam, ezt a nagyon szörnyű mondatot. Mindezt úgy kívánja, hogy nem kíván együtt élni Isten népével, és Isten népének a törvényei, Isten akarata szerint. És én azt hiszem, hogy ez sokaknak a világban is megvan ez a gondolata, hogy szeretne Isten országába bekerülni, mert én jó ember voltam, én nem bántottam senkit, de egy valamit nem akar. Jézus Krisztusnak és Istennek átadni az élete feletti uralmat, és megvallani az ő bűneit. Itt, amikor ez befejeződik, ez a profécia, akkor Bálám kifakad, mert ugye azt mondja, hogy nem azt tetted, amivel megbíztalak, ez a 11. vers. És itt, amit Bálám válaszol, az nagyon pozitív, azt mondja, hogy csak azt mondhatom, amit az Úr ad a számomra. És úgy gondolom, ez megállja a helyét mind a proféták, mind az igehirdetőknek. Az a feladata, azt mondani, amit az Úrtól hall, vagy megért. Bozsoki Sanyi testvérünk mondta egyszer egy csoportórán, de talán igehirdetésben is mondta, nagyon kevés dologra merem azt mondani, hogy mi az Isten vezetése. Tehát, hogy mi az, amit én azt merem mondani, hogy ezt nekem az Isten mondta. És úgy gondolom, hogy így vagyunk mindazok, akik szóljuk Isten igéjét, vagy bizonyságot teszünk. Inkább én úgy tapasztalom, hogy utólag értékelem, akár magamban, akár a visszajelzések alapján, hogy az, amit mondtam, vagy tettem, az Isten szerint valónak tűnik. Még akkor sem merem biztosan mondani, hogy az biztosan úgy volt, de a gyümölcseiből talán valamelyest visszajelzés érkezik, hogy ez Istentől való. Majdnem, hogy biztosan akkor vagyok, amikor nekem fogalmam sincs, és valaki egy nagyon nagy idő után azt mondja, te ezt mondtad nekem, és ez nekem Istentől jött szó volt. Mit mondtam? Ezt mondtad. Hát én nekem semmi emlékképem nincs erő. Nyilván, mert számomra nem volt ez olyan fontos, mint annak, aki hallotta, aki Istennek a szavát hallotta tőlem, tőlünk, bármelyikünktől, mert ez az Istennek a szellemének a munkája. Talán sokan hallották Pocsi Feri bácsitól azt a kifejezést, hogy műkedvelő gondviselés. Hogy van, aki úgy akar beszállni valakinek az életébe, meg tanácsot adni, hogy úgy nagyon akarja, mert ő tudja, hogy mit kell. És sokszor talán az a csendes hang, amit a Szent Szellem ad az embernek, sokkal fontosabb lenne, mint az a nagy igazságunk, hogy mi tudjuk, hogy mi a helyes, és azt telibe mondjuk a testvérnek, barátnak, vagy bárkinek. Aztán ugye Bálák nem nyugszik a király, és egy másik helyre viszi Bálámot. Érdekes módon olyan helyre viszi, ahol alig lehet látni Izraelt. Azt mondja, hogy csak a széle látható. Ez volt a Cófim mezeje. Ahon kíváncsi lettem volna, és ha valaki tudja, nézen utána, mit jelent ez a Cófim, de nem tudtam megtalálni, hogy mit jelent ez a Cófim mezeje. Valószínűleg ennek is van valami jelentése, de talán ez megint egy olyan mesterkedése az ellenségnek, hogy hát, hogyha ebből a másik szempontból, meg ha nem az egészet nézed, akkor majd látsz valamit, ami azért nem egészen úgy van, és akkor talán tudsz rá valami olyasmit mondani, amiből én nyerni tudok, magyarul átkot mondasz ő rájuk. És itten a nagyon érdekes számomra a Bálám hozzáállása, itt már nem azt mondja, hogy talán találkozni fogok az Istennel, hanem azt mondja, szeretnék találkozni ott Istennel. Olyan pozitív most idáig ez a Bálám, hogy mármint ez a része, ahogy hozzááll az Istennel való kapcsolathoz, ahogy készül arra, hogy találkozik Istennel, benne van talán ez a fokozatosság is, hogy minél többet találkozik az Istennel, annál jobban elmélyül az ő ismerete Istenről és Izrael népéről. És azt gondolom, hogy ez a lelkület vajon ott van-e az én szívembe? És én arra jövök rá, hogy sokszor azért olvastam Isten igéjét, mert ez a pozitív törvény uralkodik bennem, hogy aki Isten igéjét kezébe veszi, annak pozitív hatása lesz az életére. De ez egy másik szempont, hogy én szeretnék találkozni az Istennel. Lehet, hogy nem fog olyat mondani, amit még soha nem hallottam, de lehet, hogy meg fog bátorítani, lehet, hogy el fog indítani, lehet, hogy le fog állítani, de miért? Mert én találkozni akarok vele, hogy vajon mit fog ő mondani. És ezt a lelkületet szeretném megtanulni Bálámtól. Itt már sokkal több a bizonyossága ennek a prófétának. És itt a 17. versben, ha jól értelmezem, Bálákon kívül már csak egy szűke vezetői kör van jelen, mert így írja a Biblia, Moab vezető embereivel együtt megálltak az oltár mellett. Itt nem teszi oda azt a kifejezést, hogy az összes vezető. Ha ez így van, hogy csak egy szűke vezetői kör jött oda, akkor ez már egy ilyen politikus húzása volt Báláknak, mert úgy gondolta, hogy ha nem lesz átok, akkor minél kevesebben tudjanak az áldásról. Nekem az a benyomásom, hogy ez lehetett az ő gondolatában benne. És itt ismét szól Bálámhoz, ezt tudósítja a Biblia. A második profécia az a 18-tól a 24. versekig tart. Bálám most egyenesen a királyhoz szól, mert azt mondja, hogy hallgass rám és figyelj ide. Itt most már nem úgy azonnal arról beszél, hogy mi volt az ok, hogy ide jöttem, nem arról beszél, hogy mit lát, hanem egyenesen Bálákhoz szól, mintha neki üzenné ezt a proféciát, hogy hallgass rám és jó figyelj ide. Itt a 19. versben hatalmas kijelentést olvasunk az atyáról, amelynek valósága és igazság tartalma ugye örök érvényű. Ezek a kifejezések, amiket itt használ Istenről Bálám, mind a kettőt, az első kettőt Istenhez hasonlítja, mert azt mondja, ugye, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Az emberhez hasonlítja, és utána pedig olyan kérdést tesz föl a proféta, amely jellemző az Ószövetségben és sokszor Pál apostolnál is, olyan kérdést vet föl, amelyik ugyan eldöntendő kérdés, de egyértelmű, hogy csak az a jó válasz, hogy igen. Ugye azt a mondatot vagy kérdést teszi föl, ugye az Ószövetségben nem voltak írásjelek, nem volt kérdőjel se, de tudjuk, hogy ez egy kérdés. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne már, mint az Isten, ígére olyat, amit nem teljesít. Hát ez nem az a kérdés, hogy hát most el kell gondolkozni róla, hogy hát igen, valamikor igen, vagy jobbára igen. Nem. Mindig igen a válasz. És ez olyan fontos, ez a két tulajdonsága Istennek, hogy nem hazudik, és hogy nem bán meg semmit, illetve az, hogy amit ígér, azt megteszi, és mindent, amit ígér, az be is teljesít, hogy ez átvonul az egész Biblián. Én egy pár igét, amit itt is ír a mi Bibliánk is, ezeket szeretném felolvasni, mert olyan módon megerősíti az embernek a szívét, hogy Istennek ez egy alaptulajdonsága, amiket itt leír a szeretet mellett. És nyilván neki sokkal több tulajdonsága van, de ezt kiemeli a próféta. Az első ilyen igehely az 1 Sámuel 15:19. Itt Sámuel mondja ezt. Izrael Saulnak, Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit. Mintha szó szerint idézné, de legalábbis a gondolatában Bálámot Sámuel, és ő ezt olvashatta, ezt a kijelentést Istenről, de nyilvánvalóan ő is egy proféta, és az ő megfogalmazása is egyenértékű a proféciával, és igazságot tartalmaz. És ugye milyen érdekes, hogy ez a nem hazudikkal szembe rögtön eszébe jut az embernek a sátán, az ellenség, akiről ugye mit mond a Biblia? A hazugság atya. Van, aki soha nem hazudik, és van, aki ennek a szörnyű bűnnek az atya, és minden hazugság ide datálódik, vagy ide, innen lehet eredet, innen van az eredete, és ezért nagyon fontos a hívő embernek is ebben belegondolnia, és nagyon vigyáznia az ő nyelvére, hogy ne mondjon féligasságot, ne hazudjon telibe, de a csúsztatás és a féligasságok is ugyan ezek a kategóriák, és azt hiszem, a mi életünkben ezeket mi nagyon jól tudjuk, és azt vettem észre az életemben, hogy ez a féligasság, ez az, amelyik a leginkább megkeseríti a hívő ember életét is, és mindenkit, aki körülötte van, aki ebbe a bűnben beleesik, mert ez valahol olyan emberközeli, valahogy olyan még elmegy kategória. Úgy szokta mondani a magyar ember, hogy hát ez csak egy füllentés. De úgy tűnik, hogy ez a kérdés azért nagyon fontos, mert onnantól kezdve, ha valami nem úgy van, ahogy mondok, onnan már minden dől. Onnan már semmi sem valóság. És sajnos elég közelről megismertem egy csúnya életmódot, a drognak a használatát. Valakinek az életében, a családban, és minden innen indul el. Az a rejtőzés, hogy megtéveszt valakit, valakiket, a legközelebbieket, és ez minden formában újra és újra beigazolódik. És mindig újra és újra visszamenőleg az illető elmondja, hogy igen, itt hazudtam. Itt nem mondtam igazat. És valami olyan fájdalmas dolog látni azt, hogy a hazugság atyának való engedelmesség micsoda átok, és annak az atyának való engedelmesség, aki soha nem hazudik, milyen jó, hogyha annak engedelmeskedik Isten gyermeke. Pedig én úgy gondolom, hogy sokszor talán távolinak tartjuk ezt magunktól, de ha jobban megvizsgáljuk a szívünket és az elmúlt életünket, tudjuk, hogy nem mindenben vagyunk olyanok, mint Isten vagy Jézus Krisztus, hogy ő rájuk elmondható, hogy soha, de soha nem hazudnak. A másik az, hogy nem bán meg valamit. Ez inkább egy olyan tulajdonsága Istennek, amelyik ránk nézve egy nagyon nagy biztatás. Nyilván az első tulajdonsága is, amit mond Bálám, de ez is, mert nem bánja meg, hogy az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust értünk adta. Nem bánja meg, hogy valaki Isten gyermekeként, vagy mint gyermekként átadott hívő gyermek is eltér elő az útról, és szembe megy vele, és telibe ellene megy, és nem azt mondja, hogy ezért kár volt. Nem, megbántam. Ezért, hanem valahol, mintha Isten, ugye ezt tanuljuk az evangéliumból, hogy a kegyelem pont az, hogy nem azért ad meg valamit, mert mi valamit jól teszünk, nem azért ad meg valamit, mert nagyon helyesen megbántuk, nem azért, mert kijavítottuk, rehabilitáltuk Istent, vagy azt, akit megbántottunk, akinek kárt okoztunk. Nem, nem és nem. Csak az ő fiáért. Senki másért. És azt hiszem, hogy ezekre a tulajdonságra építhetünk, hogy Isten változhatatlan, és ezek adják a számunkra a bizonyosságot és a biztonságot, mint hívő emberek. És amikor beszélgetünk erről, jó lenne, hogyha valaki tudna ilyen személyes példát mondani, ami ezzel összecseng, amit megtapasztalt az ő életében. Aztán arról beszél Bálám, hogy áldásra kapott parancsot, és ugye ezt nem másíthatja meg, és ugye erről már beszéltem egy pár szót, de ez olyan jó, hogy az Új Szövetség embere is, hogy idézőjelben mondom, erre kaptunk áldást. És úgy végig gondoltam az életemet, hogy testvérekre, emberekre hányszor mondok én áldást, és hányszor mondom el a kőkemény kritikát, a kőkemény véleményemet, főleg arról, aki nincs ott, és hányszor jut eszembe az, hogy na ezt hagyjam abba gyorsan, és áldásért imádkozzak. És itt nem arról akarok beszélni, hogy be kell hunynunk a szemünket a másiknak a bűne, helytelen útja iránt, hanem arról, hogy Istennek a gondolata azt, hogy áldást örököljön a másik. Mert ez az Istennek az alapvető gondolata az emberrel, és ezért tett meg mindent Ádám bűnbeesése óta, hogy az ember helyreálljon az ő Istennel való kapcsolata, mindent megtett, hogy ez megvalósuljon. Aztán a 21. vers, az tipikusan azt kell mondanom, hogy Bozsóki Sanyi bácsitól hallottam több verzióban, hogy hogyan lehet az, hogy végigolvassuk az egész Ószövetséget, pont mi vesszük át a Izrael történetét, és itt látjuk, hogy halomra hibáznak, halomra hordják a bűnöket össze, és azt mondja Bálám, ezt a Sanyi bácsi mondta, hogy nem látok benne hibát. Itt ugye azt mondja, hogy hamisságot, hát az is ugyanaz. Hát erre a népre azt lehet mondani, hogy nincs benne bűn, nincs benne hamisság. És azt gondolom, hogy az az igaz, amit valaki úgy fogalmazott meg, hogy nem hibátlan Izrael, hanem Isten rejti el az ő hibáit. Nem azt jelenti, hogy nincs benne, hanem a kívülállók előtt elrejti. Ezzel nem azt kell kivenni, hogy ha Isten elrejti az Isten népének a hibáit, akkor bármit tehet, mert Isten majd ezt fogja tenni, hanem Istennek a kegyelmét kell látni ebben. És itt is azt lehet látni, hogy ott van egy Izrael népe, majd meglátjuk, hogy mennyire tetszik neki az a szép rend, ami ott van Izraelben, ahogy föl vannak állítva a sátrak. És ugye itt pedig azt mondja, hogy nem látok benne hibát. Ez valahogy olyan kegyelmes, hogy ugye azt mondja az ige, hogy mint szenteket ültetett a mennyekben, a Krisztusban. Hát mi nem úgy látjuk magunkat. De Isten Jézus Krisztusban így lát bennünket. Aztán azt mondja, hogy velük lesz az Úr, mindig vele van, azt mondja az ige. És úgy egyből eszembe jutott a Máté 28:20, amikor az Úr Jézus egy kicsit még jobban ezt a vele vagyok, vagy veletek vagyok, ezt kiszélesíti a mindennapokra. Azt mondta az Úr Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És akkor az ember azon gondolkodik, hogy miért mondta ezt az Isten? Miért mondta ezt az Úr Jézus? Én ezt magamban úgy fogalmaztam meg, nem akkor abba marad, hanem azt mondja az Isten igéje, hogy olyanok leszünk, mint ő. Azonosak leszünk az Úr Jézus Krisztussal, és már nem kell, hogy így mondjam, velünk legyen, mert olyanok leszünk, mint ő. Itt aztán beszél egy nagyon érdekes dologról, hogy azon kívül, hogy elmondja, hogy kimentette Egyiptomból ezt a népet, azt mondja, hogy Izraelen nem fog a varázslás és nem fog az igézet. És ez akkora bátorítás Isten népének, az Új Szövetség népének, és mindenki, aki így foglalkozik az okkult bűnökkel, hogy Isten népének, aki Jézus Krisztusban áll, azon nem vehet erőt az ellenség. Lehetnek nehézségek, próbák, de nem lehetnek megáltalkodott bűnben olyanok, akik Jézus Krisztust hívják segítségül. És Isten erejét és hatalmát mondja el Bálám, amikor az oroszlánhoz hasonlítja. Aztán azt mondja Bálám, a Károli nagyon érdekesen fogalmazza, se ne átkozzad, se ne áldjad őt, ezt mondja gyakorlatilag, legalább semleges légy. ha már nem tudod megáldani, ha nem tudod megátkozni. Az új református fordításban ugye azt olvastuk, ha már nem tudod megrontani, legalább ne áld meg. Micsoda ördögi terv. Jó, ne átkozd, de akkor már meg ne áld. És megint ugye az a Bálánnak a szava, hogy már megmondtam, hogy csak azt fogom tenni, amit az Úr meghagy, amit én látok tőle. Azt kívánom, hogy mi magunk is így tudjunk élni, ilyen elkötelezetten, legalábbis eddig a pontig Bálám ezt mutatta, vagy még a következő két proféciáig is, hogy csak azt volt hajlandó elmondani, mi Isten megértetett vele. És adja Isten, hogy mi is így tudjunk élni, és ismerjük meg ilyen közelről az Urat, ahogy ő megismerte, illetve ami számunkra még közelebb van, az Isten Jézus Krisztus által, és tudjunk vele minél többször találkozni a mi csendességeinkben, a mi alkalmainkon. Amen.